magi o simili. Houston volt Ankh-Morpork kettéágazó városában, ahol a lángok a varázsló negyedet nyaldosták, kékes-zöldre égtek, s köztük különös szikrák pattogtak, a nyolcadik szín az oktarin árnyalatában, ahol a tűz megtalálta az utat a zsírtárolókhoz és az olajos hordókhoz, végig a kereskedők utcáján hatalmas lángszökők utak törtek az égre, és vadrobbanások hallatszottak. A parfümkeverők utcájában édeskés illatok terjengtek, ahol a lángok belekaptak a ritka szárított gyógynövényekbe, a drogmesterek raktáraiban, az emberek megháborodtak, és hangos párbeszédeket folytattak Istennel. Mostanra egész alsó Morpork lángokban állt. Ang gazdag és tehetős polgárai a folyó túlpartján azonnal bátor helytállással reagáltak a helyzetre, elbarikádozták a hidakat. Svind udvarjasan rámosolygott az idegenre, és megpróbált néhány szót kimérául. Büszke volt magára, hogy milyen folyékonyan beszéli ezt a nyelvet, de az idegen közömbösnek tűnt.
Nem fog menni, jegyezte meg Hugo tudálékosan. A könyv az egészben a lényeg, világos? Az a könyv az okosítja ki, hogy mit mondjon. Mágia!
Svind átváltott borográvra, aztán vanglemestre, Sumtritra, sőt, még fekete orugúra is arra a nyelvre, amelyben nincsenek főnevek, az egyetlen melléktév pedig felettébb trágár. Mindegyik próbálkozása udvarjas meg nem értéssel találkozott. Kétségbeesésében még a pogány trob nyelvvel is megpróbálkozott, mire a kicsi ember arcán üdvözült mosoly terült szét.
Végre! Kiáltotta. Jó uram, ez káprázatos!
Bár a trob nyelvben ez az utolsó szó valójában annyit tesz, mint valami, ami általában mindössze csak egyszer történhet egy olyan kenú életében, melyet baltával és tűzzel vágytak ki szorgalmas munkával a legmagasabb gyémántfából, mely a híres gyémánterdőben ér az Avajava hegy alsó lankáin, a tűzisten otthonában legalábbis úgy mondják.
Mi van?
Érdeklődött döncös gyanakvóan.
Mit mondotta a fogadós?
Érdeklődött a kisember. Rincsmind nyelt egyet.
Döncös, mondta. Két korsó sört a legjobbikból, légy szíves. Te érted, amit mond?
Na, ne.
Akkor mondd meg neki, mondd meg, hogy szívesen látjuk. Mondd meg, hogy a reggeli ez, hát egy arany. Egy.
Döntös arca egy pillanatig iszonyú belső küzdelemről tanúskodott, aztán kirobbanó nagy lelkűséggel hozzátette.
Ez a tédet is magába foglalja.
Idegen? Mondta Rincsvind kenetteljes hangon.
Ha itt maradsz, estére megmérgeznek, vagy késdöfnek beléd. De ne hagyd abba a vigyorgást, különben én teszem meg.
Ugyan már? Legyintett az idegen, és körülnézett. Hiszen olyan vidám helynek tűnik a ház. Egy igazi morporki kocsma. Tudod, annyit hallottam róluk. Ezek a csodás ódon gerendák. Ezek adják meg a hangulatát.
Rincewind gyorsan körülpillantott, attól tartva, hogy valami varázsszivárgás a folyó túlpartján lévő mágus negyedéből észrevétlenül elteleportálta őket egy másik helyre. De nem. Még mindig a dob ivójában álltak. A csehov falaira rárakódott a füst, a padlóján régi ételmaradványok és megnevezhetetlen bogarak vegyüléke. No meg a keserű sör, amit a vendégek nem is annyira megvásárolnak, mint inkább bérelnek egy darabig. Megpróbálta rá elképzelni az ódon jelzőt, vagyis inkább a trob megfelelőjét, az a kedves építészeti ritkaság, melyet az Orohai félszigeten élő szivacsevő pigmeusok kicsi koralházainál láthatunk. Elméje képtelen volt ekkora erőfeszítésre.
Szeretnék találkozni valamelyikükkel?
A varázsló úgy érezte, most már mindent ért. Mondta. Azért jöttél, hogy zsoldosokat toboroz?
Harcosokat, akik tejdi jó húsért harcolnak a törzsért. Dehogy! Egyszerűen találkozni szeretnék velük, hogy amikor hazatérek, el tudjam mesélni, kiket láttam.
Rincewind arra gondolt, hogy egy ilyen találkozás a dobtörzs vendégeivel azt jelenteni, hogy két virág sohasem jut haza, ha csak nem a folyó mélyén él és gúzsba kötve is tud úszni.
Rincewind hanyat homlok rohant vissza a törött dobba. Épp idejében érkezett, hogy összeütközzön egy fickóval, aki viszont épp kifelé igyekezett volna nagy sietve. Az idegen sietségét részben a melléből kimeredő dárda hegye magyarázta. Hangosan hörgött, aztán holtan terült el a varázsló lábánál.
Odalenn az őrök kifelé vonszolták a testeket az ivóból. Nem maradtak túlélők. Erről az őrség gondoskodott, elegendő időt biztosítva nekik, hogy a hátsó ajtón át elmeneküljenek. Hallgatólagos és becsületes megállapodás volt ez, melyet mindkét fél tiszteletben tartott.
Kik voltak ezek?
Aztán nagy gyulakodás zaja hallatszott a lépcsőről. Az ajtó hirtelen kivágódott, mielőtt Rincewind elszánhatta volna magát, hogy kivesse magát az ablakon. Azonban a várt, kapzsiságtól remegő, őrül gyilkosi helyett az őrparancsnok kerek, vörös képe jelent meg. Rincewind ismét levegőhez jutott. Isteni csoda! A városi őrség mindig gondosan ügyelt rá, hogy ne avatkozzon be semmiféle verekedésbe mindaddig, amíg az esélyek egyértelműen mellettük nem szólnak. Pályafutásuk végén öregségi járvék várja a katonákat, akik épp ezért nagyon megfontoltak, óvatosak. A parancsnok haragosan merett Rincewindre, aztán érdeklődve vette szemügyre két virágot.
Gorfál,
szólt a Patricius örömmel.
Gyere be, ülj le! Megkínálhatlak egy kis cukrozott tengeri csillaggal?
Mindenben állok szolgálatodra, mester, mondta az öregember higgadtan, kivéve talán a tartósított tüskésbőrűek fogyasztása. Patricius bólintott. Alaposan megkönnyebbült. Egyetértett 9 forgótükörrel. Az élet nem könnyű. Az emberek maradjanak, ahol van.
Gor.
aztán a halának eszébe jutott, mi fog történni a mai éjszakán.
Valótlanság lenne azt állítani, hogy a halál elmosolyodott. Legyen elég annyi, hogy arcvonásai szükségképpen méztartalmú vigyorba dermedtek. Kedves kis dallamot dúdolt, mely jobban felvidította, mint egy leprafészek, és csak annyira állt meg, hogy elvegye egy elhaladó kérész életét, és annak a macskának az 1/9 életét, mely ott kuporgott a halas állvány alatt. Minden macska lát oktalimban, aztán sarkon fordult, és elsietett a törött dob felé.
Az Ankh-Morpork-ból csörme vezető út magas volt, fehér és kanyargós. Különféle hepehupákból és gödrökből álló, 30 mérföld hosszú ösvény, amely olykor hegyeket kerülgetett, olykor eltűnt a hűvös, zöldelben őt völgyek citromfaligetei között, olykor liánokkal beszőtt vízmosásokon ívelt át, nyikorgó függőhidakon, és egészében véve inkább festői volt, mintsem könnyen járható. Festői. Ezt a szót Rincewind, a varázsló, a láthatatlan egyetem sajnálatos módon kibukott Baccalaureus jelöltje, csak nemrég ismerte meg. Egyike volt a számtalan új szónak, amelyeket azóta tanult, hogy elhagyták Ankh-Morpork füstölgő romjait. Hasonlóképp újszerű melléknév volt az idilli is. Miután gondosan kifigyelte, milyen tájak látványa indítja két virágot a szó használatára, Rincewind úgy döntött, hogy a festői járhatatlant jelent. Az idilli jelzővel két virág azokat a falvakat illette, amelyeken néha áthaladtak. A jelek szerint ez a szó a lepusztult és a mocskos megfelelője lehetett. Két virág turista volt, a korongvirág legelső turistája. Rincewind némi megfontolás után úgy döntött, hogy a turista szellemileg visszamaradott egyént jelent. Miközben lustán poroszkáltak a kakukk fűillatú levegőben döngicsélő mérajok között, Rincewind a legutóbbi napok eseményein tűnődött. A kis idegen szemlátomást őrült ugyan, de egyúttal igen bőkezű és sokkal kevésbé életveszélyes, mint a varázsló Ankh-Morporki ismerőseinek nagy része. Rincewind egészen megkedvelte. Két virágot nem kedvelni olyan volna, mintha az ember egy vidám kutyakölyköt rúgdosna. Thank you.
Rincewind, Két Virág és Hrun rámeredtek az érmére.
Éle,
motyogta Hrun.
Varázsló vagy? Na és?
Nem én csináltam. Ez valami varázslat.
Azt mondod, te nem tudnál ilyet tenni.
Rincewind elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést, már csak azért is, mert ez volt az igazság. Próbáld újra, javasolta. Hrun elővette egy maroknyi érmét. Az első kettő normális módon ért földet, ahogyan a negyedik is. A harmadik azonban az élére esett, és úgy maradt. Az ötödik átváltozott hernyóvá és elmászott. A hatodik elérte holdpontját, és éles pendüléssel eltűnt. Egy pillanattal később kis mennydörgés hallatszott.
Hé, ez ezüst volt!
Kiáltotta Hrun. Talpra ugrott és felfelé bámult.
Hozd vissza!
Nem tudom, hová lett, mondta Rincewind fáradtan. Valószínűleg még mindig repül. Azok sem estek le, amiket reggel dobáltam fel. Rum még mindig az eget nézte.
Micsoda?
Értetlenkedett Két Virág. Rincewind sóhajtott. Ettől félt. Olyan zónába keveredtünk, amelynek magas a varázsindexe, mondta. Ne kérdezzétek miért. Valaha igazán erős mágikus tér létezhetett itt, és mi az utóhatásait érezzük.
Pontosan, közölte egy elsiető bokor.
Vagy barb... Rum...
Rum vállat volt.
Az embernek nincs mása, csak az eszménye. Körülnézett. Hát akkor hol a következő próba?
Figyelmeztetlek, hogy veszélyes lesz. Ha kívánod, most elmehetsz. Azonban, ha kiállod a próbát, Wurmberg urává válsz, és természetesen az én hites férjemmé.
Rum a nő szemébe nézett. Lepergett előtte az élete egészen mostanáig. Hirtelen úgy tűnt, mint a semmi egyébből nem állt volna, csak magányos éjszakákból a csillagok alatt, kétségbe esett harcokkal, trollok, városőrök, megszámlálhatatlan banditák és gonosz papok ellen, és legalább három alkalommal igazi félistenek ellen. De mi végből? Hát jó, nagy halom kincsért, ezt el kellett ismernie. De hová lett ez a sok kincs? A bajba jutott szüzek megmentése hozott ugyan néha némi múló jutalmat, de ezek a kapcsolatok többnyire azzal végződtek, hogy bőséges adomány kíséretében otthagyta őket valamelyik városban, mivel egy idő után még a legmegértőbb ex-szűzben is felé lett a birtoklási vágy. És nem nagyon szimpatizáltak Hrun azon erőfeszítéseivel, hogy újabb bajba jutott szüzeket mentsen meg. Röviden, az élettől semmi más nem kapott, csak hírnevet és megszámlálhatatlan sebb helyet.
Mókás dolog lehet úrnak lenni.
Rune elvigyorodott.
Ezek a sárkányok, meg egy belevaló harcos társaság. Ezért megéri küzdeni. Ráadásul a nő se csúnya.
Vállalod a harmadik próbát? Kérdezte Liessa.
Megint fegyvertelenül kell kiállnom?
Kérdezett vissza Hrun. Liessa a fejéhez nyúlt, levette a sisakját, és hagyta, hogy vörös hajcsigái a vállára omoljanak. Aztán kikapcsolta ruhája tűzőbrossát. Alatta mesztelen volt. Ahogy Hrun tekintete végig söpört a nő testén, agya két különálló számológépre szakadt. Az egyik a nő karkötőjének aranyát, a lábúj gyűrűk tigris rubinjait, a köldökében viselt gyémántot és két meglehetősen egyéni ezüst spirált vett számba. A másik egyenesen a libidójába mélyedt. Mindkettő olyan magas eredményre jutott, hogy teljes elégedettséggel töltötte el. Liessa felemelte a kezét, egy pohár bort nyújtott előre, és elmosolyodott.
Szerintem nem.
Paradoxon fodorozódások terjedtek szét az ok-okozati viszonytengerén. A legfontosabb, ami a kívülálló eszébe juthat, ha a kellőképp tájékozatlan a multiverzum teljességét illetően, a következő. A varázsló és a turista csak nemrég jelent meg egy repülőgép fedélzetén. Ezzel szemben a dolgok normális menete szerint ugyanakkor utaztak is ugyanazon a gépen, vagyis... Míg igaz az, hogy csak most jelentek meg ebben a bizonyos dimenzió halmazban, az is igaz, hogy benne éltek mindvégig. Ez az a pont, amikor az értelem feladja, és esdekelni kezd egy pofasörért. A lényeg az, hogy néhány kvintillió atom egyszerűen anyagiasult. Bár az is lehet, hogy nem. Lásd fentebb. Egy univerzumban, ahová szigorúan véve nem tartozhatott. Az efféle áthallás következménye rendszerint irdatlan robbanás. Azonban, mivel az univerzumok igen nagy rugalmasságú rendszerek, ez szóban forgó univerzum azzal menekedett meg, hogy visszagöngyölítette a téridő folytonosságát egy olyan pontig, ahol a többletatomokat biztonságosan be tudta fogadni, majd gyorsan ismét visszatekercselt oda, ahonnét indult, vagyis a jelenhez. Ez persze megváltoztatta a történelmet. Valamivel kevesebb háború volt, néhányan több dinoszaurusz, és így tovább, de egészében véve ez a kis közjáték észrevétlen maradt. A szóban forgó univerzumon kívül azonban ennek a hirtelen kettőségnek a visszahatása keresztül hömpölygött a dolgok lényegének felszínén. Teljes dimenziókat térítve el, galaxisokat sűjjesztve el, nyom nélkül. Mindenről azonban dr. Hinzmannnak, a 33 esztendős, Svédországban született, New Jersey-ben nevelkedett aglegénynek, bizonyos atomreaktorok eloxidálódási szakértőjének nem volt tudomás. És ha lett volna, valószínűleg egy szót sem hitt volna belőle. A főcsillagmester ismét felnézett a hatalmas bronzharra, mely immár gigászi harangként ragyogott a déli verőfényben.
Micsoda szépség,
mormogta, és egyedi darab.
Figyelj csak, Daktilos! Ugye emlékszel még, hogy mit ígértem neked fizetségül?
Megkértél, hogy tervezzek neked egy halat, ami át tudja úszni a világok között ásító űrt, felelte a mesterember.
Cserébe pedig... Nos, cserébe...
Igen? Az emlékező tehetsége már nem a régi, dorombolta a főcsillagmester, a meleg bronz falat simogatva.
Cserébe... folytatta szemlátomást, reményvesztetten Daktilos. Megígérted, hogy szabadon engedsz, és tartózkodni fogsz megmaradt végtagjaim eltávolításától. Kincsekre nem tartottam igényt. Igen, már emlékszel? Az öreg ember a magasba emelte kékes erezetű karját, és hozzátette. Hazudtam.
Halk leheletnyi hussanás hallatszott, és az aranyszemű férfi megtántorodott. Aztán lenézett a melléből kiálló nyílhegyre, és fáradtan bólintott. A szája sarkán vércsordult ki. Olyan csend telepedett a térre, hogy még a környéken kúszáló legyek várakozás teljes zümmögését is hallani lehetett. Daktilos lassan, nagyon lassan fölemelte ezüst kezét, és megérintette a nyílhegyet. Aztán megvetően felhorkadt.
Gyatra munka,
jelentette ki, és hanyatt esett. A főcsillagmester saruja orrával megbökte a holttestet, és felsóhajtott.
Rövid időre állami gyászt hirdetünk, ahogy az egy ilyen nagy tudományú mesterember elhunyta esetén szokás,
jelentette ki. Figyelte, ahogy egy elégedett döglégy rátelepszik az egyik aranyszemre, majd megzavarodva odébb áll.
Az állami gyásznak vége,
mondta, és odaintett néhány rabszolgát a holttest elszállításához. Két virág nagy ügyjel bajjal kikapaszkodott a móló deszkáira, és Rincewind élete első pillantását vetette egy tengeri trollra. Fele olyan rémséges se volt, mint hitte volna. Izé, kommentálta egy idő múlva a látványt a képzelete. Szó se volt arról, hogy a troll undorító lett volna. Rincewind csápos és rothatag szörnyűség helyett, amire számított, egy kicsi zömök, de máskülönben nem túl csúnya öregembert látott maga előtt, aki minden feltűnés nélkül végig sétálhatott volna akármelyik város főutcáján. Feltéve, ha az illető város lakói hozzá vannak szokva az olyan öreg emberek látványához, akik elsősorban, sőt, mondhatni kizárólag, tengervízből állnak. Úgy tűnt, mintha az óceán elhatározta volna, hogy életet hoz létre, de nem fárasztja magát az evolúció nehézkes és időigényes folyamatával, hanem egyszerűen kiszakít egy jókora darabot önmagából. Kétlábú lényt formál belőle, és nagy tocsogások közepette a partra küldi. A troll kimondottan kellemes az úr kék színű volt, és egy csöppet áttetsző. Miközben Rincewind kimerett szemmel nézte, a mellkasán egy arany hal rajsuhant át.
Nem udvarjas dolog így megbámulni az embert,
mondta a troll. A szája, hogy kinyílt, ezüstfehér tajtékot vetett, és aztán hajszára ugyanúgy csukódott be, mint amikor a víz összezárul a belehulló kő fölött. Igen? Miért? Hebegte Rincewind.
Hogy tartja ez össze magát?
Üvöltötte a fülébe belülről az agya.
Miért nem ömlik egyszerűen szét?
Az egyik pohárért nyúlt, és behatón szemügyre vette a benne csillogó zöld folyadékot. Nem ilyen a miható, gondolta. Mert hogy meg fogom inni. És ezzel felhajtotta. Ugyanaz az ital volt, amivel két virág kínálta meg a csónakban, csak akkor nem fordított rá különösebb figyelmet, mert más, sürgősebb gondolatok foglalkoztatták. Most lehetősége nyílt teljes terjedelmében kiélvezni a sajátos, népies ízt. Rincewind szája görcsbe rándult. Halkan nyüszörögni kezdett. Bal térdét önkéntelenül felrántotta, mintha epilepsziás rohama lenne, és sikerült magát gyomorszája rógnia. Két virág elgondolkozva forgatta kezében a poharat, miközben a szokatlan italt ízlelgette.
Glenlivid, mondta. Vulbogyóból préselt, hordós érlelésű ital. Nálunk odahaza a fagyasztott párlatot szoktak készíteni belőle. Az íze kissé füstös, meglehetősen pikáns. Rehigri tartomány valamelyik nyugati ültetvényéről való, nemben? A színe után itt élve a jövő évi aratásból. Hogy jutottál hozzá?
A korongvilágban honos növényfajták között megtalálhatók a hagyományos kategóriák, úgy mint az egynyáriak, amelyek vetésük évében hoznak termést. A kétnyáriak, amelyek a vetésüket követő évben, valamint az évelők, amelyek vetésük után addig tenyésznek tovább, amíg hagyják őket. Akad azonban néhány ritka növény, amit a szakirodalom előnyárinak nevez. Ezek génjeik szokatlan, négydimenziós torzulásának jóvoltából a vetésüket megelőző évben hoznak termést. A vulbogyó még ezeknél is kivételesebb fajta, mivel termése körülbelül 8 évvel a magok elvetése előtt érik be. A vulbor állítólag egyes fogyasztói számára lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjenek a jövőbe. Ami a bogyó szemszögéből nézve voltak éppen a múlt. Különös, de így van.
Az egész korok kerületének.
Edis halk csobbanással bólintott. Míg a két vendég tovább iszogatta a zöldbort, ő beszélt nekik a herületről, a rengeteg munkáról, amibe az elkészítése került, meg az ősi és bölcs Krull királyságról, amely néhány évszázaddal ezelőtt megépítette, meg a hét flottáról, amely szakadatlanul a herület mentén hajózik, hogy karban tartsa, és Krullra szállítsa a zsákmányt, meg arról, hogy miként lett Krull a könnyű és gondtalan életföldje, ahol a korongvilág legtanultabb tudósai és legragyogóbb lángelméi uralkodnak. Meg arról, hogy milyen módszerekkel kutatják ezek a bölcsek az univerzum csodás bonyolultságának minden elképzelhető, aprócska összetevőjét. Meg arról, hogy a herületen fennakadt hajósokat rabszolgának adják el, és általában kiherélik őket. Innen a név. De a nyelvüket feltétlenül kivágják. Miután ezen a ponton vendégei részéről néhány közbeszólás esett, barátságos hangon beszélt az erőszak alkalmazásának tökéletes hiába valóságáról, meg arról, hogy erről a szigetről legfeljebb csónakon lehet menekülni. A herületet Krullal összekötő többi 380 sziget valamelyikére. Vagy úgy, hogy az ember leveti magát a világ pereméről. Végül pedig színes szavakkal ecsetelte az impotencia és a némaság előnyeit, ha az ember ezeket, a máskülönben kellemetlen állapotokat a halállal hasonlítja össze. Ezt követően szünet állt be a beszélgetésben. A peremcsobaj tompa, éjjeli morajlása csak valami baljós súlyt kölcsönzött a csendben. Kis kertjében üldögélt, és a kaszáját élezte. Az már olyan éles volt, hogy még a kósza szellőket is egyetlen mozdulattal két meglepett fuvallatra vágta szét. Bár a kósza szellők nem voltak különösebben gyakoriak a halál csöndes kertjében. A kert egy védett fennsíkon terült el, amely a korongvilág komplex dimenzióira nézett, és mögötte az örökké valóság hideg, zord, néma, és elképesztően magas hegyei emelkedtek. Dalolta a köszörűkő. A halál egy gyászindulót dúdolgatott, és csontsarkával kopogta hozzá az ütemet a dérlette kövezete. Gomolygó füst és gőz felhőt akart el a szörnyet, és mire szétoszlott, a hínáldomnak nyoma sem volt többé. Helyette hatalmas, feketére perzselt kör égtelenkedett a kövezeten, aminek a szélén még mindig füstölgött néhány barna moszatcafat. A kör közepén pedig egy teljesen mindennapos, bár eléggé nagyméretű tengerészláda állt. Még csak meg sem pörkölődött. Valaki az aréna túloldalán nevetni kezdett. Jókedve azonban pillanatokon belül elmúlt, mert a láda hirtelen tucatnyi apró lábat növesztett, felállt, és farkas szemet nézett a főcsillagmesterrel.
Teljesen mindennapos, bár elég nagyméretű tengerészládáknak persze általában nem igen van szemük, amivel farkas szemet nézhetnének. Ám ez minden kétséget kizáróan így tett. A főcsillagmester ezt a bőrén érezte, s mi több? Annak is tudatában volt, hogy ez a teljesen közönséges berendezési tárgy most valami leírhatatlan módon résnyire szűkített szemmel nézi őt. Odalentről Rincvindre kacsintott a világegyete. Ott volt hatalmas áttuin, a kráterekkel petjezett páncélú lomha óriás. Ott volt a korongvilág apró holdja. Ott hunyorgott az a távoli fénypont, ami csakis a potens utazó lehetett. És ott voltak a csillagok. Akár a fekete bársonyra szórt gyémántpor. A csillagok, melyek csalogatták, és legvégül keblükre ölelték a kalandorok legmakmerőbbjeit. Az egész teremtés arra várt, hogy Rincvind megérkezzen. És ő megtette. Úgy tetszett, amúgy sincs más választása.